Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborús veszélyhelyzet újabb, 2026. május 13-áig tartó meghosszabbítását kéri a kormány az országgyűléstől. Az indítványt rendkívüli ülésen vitatta meg a parlament. A kormánypártok támogatják a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását, az ellenzék szerint viszont a rendkívüli jogrend létezését eddig sem indokolta semmi. A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentési intézkedéscsomagot, mely várhatóan tartalmazni fogja a szociális hozzájárulási adócsökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4+1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. Megsemmisítette a Gödi Samsung SDI akkumulátorgyár működéséhez szükséges környezethasználati engedélyt a Budapest környéki törvényszék, közölte a Facebookon az EMLA Egyesület. Ez azt jelenti, hogy az írásos ítélet átvételétől számítva a Samsung üzemében nem végezhetnek ilyen engedélyhez kötött tevékenységet, így nem gyárthatnak akkumulátorokat. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal kisebb volt a júliusinál, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén leszavazta Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselője, valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet. Egyetlen szavazat különbséggel elutasították a képviselők Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet is. A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarország is visszavonta a vétóját az orosz diplomaták uniós mozgásának korlátozásával kapcsolatban, írta meg a Financial Times. Megjegyezték, a javasolt szabályok kötelezik az uniós fővárosokban tartózkodó orosz diplomatákat, hogy tájékoztassák a többi kormányt utazási terveikről, mielőtt átlépnék a fogadó országok határát. A kezdeményezés része az új szankciócsomagnak, amelyet Brüsszel dolgoz ki Oroszország ukrajnai inváziójára válaszul. Annak elfogadásához egyhangú támogatás szükséges, Magyarország volt az intézkedést ellenző utolsó ország. Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Oroszország ellen, amely az eddigi egyik legmélyebb offenzívának számít. A csapást a határtól több mint 2000 kilométerre lévő Tyumen városára mérték, ilyenre még nem volt példa. Az ukránok támadása egybeesett Vlagyimir Putyin születésnapjával, az orosz elnök ugyanis 1952. október 7-én született. Ukrán dróntámadás érte a Novovoronyezsi atomerőmű hűtőtornyát is. A Rosenergo Atom szerint az incidensben senki sem sérült meg, valamint anyagi kár sem keletkezett. Az Egyesült Államok először néhány darab vagy néhány tucat Tomahawk manőverező robotrepülőgépet adhat Ukrajnának, jelezte Jehor Csernyev. Az ukrán parlamenti képviselő, a NATO parlamenti közgyűlésében részvevő ukrán küldöttség vezetője szerint azokat azonnal nem engedik majd használni, mert a támogatást elsősorban nyomásgyakorlásnak szánja Moszkvára. Ha valóban Tomahawk cirkáló rakétákat szállítanának Kijevnek, az komoly eszkalációs lépést jelentene, mivel ezek az eszközök nukleáris kivitelben is léteznek, mondta el Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Párizs belvárosában tűz ütött ki egy furgonban, a francia miniszterelnök hivatala közelében, sérültekről nem tudni. Szemtanúk 3 robbanást hallottak az utca túloldalán, és hatalmas füst terjengette a miniszterelnök hivatalos rezidenciájának helyett adó hotelnél. Felfüggesztik az oktatást Románia délkeleti térségében az árvízeszély miatt. Bukarestre és a fővárostól délre, illetve keletre található 5 megyére harmadfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, a helyenként akár négyzetméterenként 120-140 litert is elérő csapadék miatt. Magyarországon bor és demokrácia egyfajta sors közösségben léteznek, mondta az országgyűlés elnöke az Országház Bora 2025 verseny díját adó ünnepségén a parlamentben. Kövér László az örömteli pillanatok mellett figyelmeztetett arra is, hogy a hazai szőlőtőkéket egy külvilágból érkező vész, az amerikai szőlőkabóc által terjesztett aranyszínű sárgaság nevű betegség veszélyezteti, miközben a szőlővésztől függetlenül a nyugati világ borkultúrája és benne a hazai borkultúra is egyre erősebb támadás alatt áll. Végül az időjárásról. A folytatásban a meglévő felhőzet gomolyosodik, másutt újak képződnek, emellett majd több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Idén a Gyöngyös és Szent Bertalan plébánia templom adott otthont az országos cigánypasztorációs lelkigyakorlatnak, melynek mottója Máté evangéliumából vett idézet volt: tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. A kétnapos lelkigyakorlat elmélkedéseit Szocska Ábel, a nyíregyházi egyházmegye püspöke tartotta. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke magyar és lovári nyelven mutatta be a szentmisét. Műsorunkban püspök atya prédikációját hallhatják.
Egyszer egy afrikai kisgyerek nagyon megszerette a tanárnőjét, mert olyan kedves volt. Mindig megcirogatta a haját, dicsérte, és elhatározta, hogy valami nagy ajándékot ad majd a tanárnőnek. De hát nem volt semmije, szegény gyerek volt. És hétfő reggel mégiscsak az iskolába jövet, oda ment a tanárnőhöz, és elé állt egy gyönyörű, hatalmas, csillogó, különleges tengeri kagylóval. Tanárnő megkérdezte, hogy honnan szerezted, honnan van? Mire a gyerek mondta, elszaladtam a tengerpartra, Ott találtam. Tanárnő elámult, mert a falutól a tengerpart kb. 20 kilométerre volt. A kisfiú egész vasárnap szaladt, úton volt, 40 kilométert ment gyalog. Kisfiú csak elmosolyodott, s ennyit mondott, a hosszú út része az ajándéknak. Ha templomba jössz, és néha kicsit nehéz eljönni, nincs kedved, fontosabb dolgaid vannak, nézed a tévét, lusta vagy, az út, amit megteszel, része az ajándéknak, amit Jézushoz, Jézusnak adni akarsz, amikor hozzámész. Tudsz-e valódi ajándékot adni, akkor is, ha egy kicsikét nehéz? Vagy az iránta való szeretetet csak szép szavak, érzelmek, de nincs mögötte aranyfedezet. Hűséges vagy-e hozzá? Akkor is, amikor ennek ára van. Olvastam egy fiatal gyerekről, aki szerelmes levelet írt a kedvesének, és ezt írta, hogy kedves Ági, végtelenül szeretlek, jobban, mint a saját életemet. Föláldoznám az életemet, érted? Aztán kicsi betűkkel még aláírta, vasárnap, akkor, hogy megegyeztünk, 10 órakor a főtéren találkozunk. Ha nem esik az eső, ott leszek. Hányszor ilyen a mi szeretetünk is Jézushoz? Szép szavak, nagy érzelmek. De amikor el kellene jutni a templomig, az Úr napját meg kéne szentelni, amikor be kellene tartani Jézus parancsait, hogy szeress ellenségedet is, bocsáss meg, tégy jót, ne panaszkodj, hanem adj, akkor már a nagy szeretetünk, nagy hitünk elmúlik. A Szent Év megtérésre hív, arra, hogy legyél igazi keresztény, ne csak szavakban, hanem az életeddel. Jézus ezt mondta, nem az jut be a mennyek országába, aki mondogatja, Uram, Uram, csak az, aki megteszi, mennyei atyám akaratát, légy ilyen, igazi keresztény, akinek olyan az élete is. Lelki gyakorlaton vagyunk itt a cigánypasztorációs munkatársainkkal, közösségeink tagjaival, és a Szent Év kapcsán a megtérésről, megbocsátásról, bűnbánatról hallottunk. És a mostani evangélium is kicsit ehhez kapcsolódik. Arról hallottunk, hogy két nagy tragédia történt abban az időben, amikor Jézus tanított Jeruzsálemben. Pilátus lemészároltatott, megölt egy csomó embert. Ártatlanul, magában a templomban, a templom téren. Ott ölték őket halálra, halomra. És aztán arról hallottunk, hogy egy nagy torony Jeruzsálemnek az egyik kapuja mellett, a Siloám torony, ledőlt, és 18 embert maga alá temetett. 18-an meghaltak. És nagyon érdekes, hogy Jézus ezzel kapcsolatban mit mond. Megismerhetjük ebből Jézusnak a szívét, gondolkodását, hogy számára mi a fontos. Nem a tragédiák fölött sajnálkozik. Bár minden bizonnyal nagyon sajnálta azokat, akiket ártatlanul megöltek, vagy akikre a torony rádőlt. De mégsem erről beszél, hanem mit mond, azt mondja, ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mind. Ez Jézusnak a mondata. Mit jelent ez? Ha mi életünkben tragédiák történnek, betegségek, halálesetek, fájdalmak, magányosság, egy házasság tönkremenetele, általában sajnálkozunk. Szidjuk az embereket, rokonainkat, panaszkodunk, szidjuk talán Istent. Mi valahogyan így reagálunk. Föl vagyunk háborodva, el vagyunk keseredve, kérdezzük, hogy miért. Jézus reakciója nem ez. Azt mondja, ha nem tartasz bűnbánatot, épp úgy elveszel te is. Jézus úgy gondolkodik, hogy minden fájdalom az életünkben, minden nehézség, szenvedés, magány, kudarc, figyelmeztetés, lehetőség, ébresztő arra, hogy megtérj, hogy alakítsd az életedet. Jézus számára a lehető legfontosabb ez, hogy az életben rátalálja a szeretet útjára, a hit útjára, és a negatív dolgokból is, amik téged érnek, ezt akarja előhozni. A szenvedés, ahogy mondja gyönyörűen Tóth Árpád, Isten oltó kése, új szépséget sebezni, új szépséget teremni, sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. S győztes távolokba néz, könnyektől szépült, orcád fényű arcom. A szenvedéssel Isten nevel, megtérésre akar hívni. Jelez, hogy most még van időd, most még élsz, most még változtathatsz az életeden. Egy helyen Jézus azt mondja, amíg az ellenfeleddel úton vagy, békülj ki vele. Nehogy elvigyen a bíróhoz, a bíró átadjon a poroszlónak, és az meg börtönbe vessen. Ki nem szabadulsz onnan, amíg az utolsó dénárt is meg nem fizeted. Amíg úton vagy, amíg élsz, békülj ki, tedd helyre az életedet. Amíg van lehetőséged, addig tér meg. Jézus erre tanít minket. Ez van az ő szívében. Olvastam egy amerikai táncdal énekesről, aki nagyon rossz életet élt, egyre rosszabbat ivott, házasságon kívüli kapcsolatai voltak, megcsalta a feleségét, bulizott, aztán kábítószerekbe is bele-bele kóstolt. Kezdett szétesni az egész élete. És egyik reggel úgy ébredt föl, hogy látta, hogy a keze remeg. Elment az orvoshoz, kiderült szklerózis multiplex, gyógyíthatatlan. Egy néhány év múlva a gitárt megfogni, megpengetni se fogja tudni. Az ember azt mondta, hogy ez a reggel olyan volt számára, mint az ébresztő óra csengője. Rádöbbent, hogy az élete véges. Most még él. Most még helyrehozhatja. Felesége felé. Gyerekei felé. És így is tett. Az ember fölébredt. Átalakította az életét. Ha szenvedés ér, abban Isten kopogtat. Be akar lépni az életedbe. Megtérés kapcsán úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán bátran beszélnék a romák tipikus hibáiról, amiből jó lenne megtérni, alakulni. De mielőtt ebbe belefogok, azt hadd tegyem hozzá, hogy a nem cigányoknak, az úgymond gádzsóknak szintén vannak hibáik, nem kevés. Nekünk magyaroknak van rengeteg tipikus nemzeti hibánk. Például állandó panaszkodás, negatív gondolkodás, kétségbeesés, aztán széthúzás, marakodás. Szokták mondani, hogy ha két magyar van egy helyen, akkor biztos, hogy három pártra szakadnak. Nem tudunk összefogni. Értjük egymást, pusztítjuk. Vannak nekünk is nemzeti sebeink, nemzeti hibáink. És mielőtt a romák egy-két hibájára rátérnék, hadd mondjam el azt is, hogy nektek nagyon sok kincsetek is van. Nagy kincsek, amikre a magyar társadalmunknak, a hazánknak óriási szüksége van. Ilyen nagyon nagy kincsetek a családszeretet és gyerekszeretet. Aztán az érzelmek könnyű kifejezése, ünnepelni tudás, fölszabadultság. Aztán tehetség zenéhez, tánchoz. Aztán Isten közelség. Ha bemegy az ember egy hagyományos roma otthonba, egy csomó szentképet talál. Idősebb cigányasszonyok igen gyakran megállnak a szentképek előtt, és imádkoznak hangosan, saját szavaikkal. Sok cigány kisgyerek így nő föl, hogy ezt hallja, ebben nő bele. Cigány temetések igen gyakran gyönyörűek. szívszorítóak. Közel érzi az ember a másik világot. Gyönyörűen búcsúznak, és hisznek abban, hogy van folytatás. Rengeteg kincsetek van, de engedjétek meg, hogy egy kicsit beszéljek a nehézségekről, amiből lehetne változni. Első, amit megemlítenék, megbízhatóság, szavahihetőség. Amit mondasz, amit megígérsz, legyen úgy. Szavadnak legyen súlya. Sólya Miklós atya, aki romákkal kezdett foglalkozni hodászon, egyszer megkérdezte a gyerekeket, hogy ha a 10 parancsból 2 ki lehetne hagyni, melyik 2 hagynák ki? Cigány gyerekek rögtön jelentkeztek, mondták, ez pofon egyszerű, az, hogy ne hazudj és ne lopj. Ezt a 2 lehetetlen betartani. Megtanulni azt, hogy nem hazudok, nem vágok át senkit. Ha mondjuk kölcsön akarok kérni, és sejtem, hogy nem fogom tudni megadni, akkor ne kölcsönt kérjek. Akkor mondjam azt, hogy testvér, ezt valószínűleg nem tudom megadni. Ha így is segítesz, köszönöm, ha nem, megértem. Áld a szavadat. Ne verj át senkit. Legyél becsületes. Boldog Szeferino ilyen cigány volt. Lókereskedő, és ha lovat adott el, elsőre mindig elmondta az eladandó lónak minden hibáját. Öreg, fogai is kicsit ócskák. Ha így is megveszi, vigye. Ilyen kereskedő volt. És mégis sokan mentek hozzá. Pont ezért. Mert tudták, hogy talpig becsületes. Az egy másik tulajdonság, harsányság, hangosság. Néha a szomszédok nehezen viselik. Olvastam egyszer egy nagypapáról, aki ment az unokájával az erdő szélen, és hallották, hogy a nagy úton elmegy egy autó. Nagypapa azt mondta, ez egy nagy zil teherautó lehetett. Annyira ismerte az autóknak a hangját. Aztán még hozzátette, a teherautó teljesen üres volt. Unoka megkérdezte, honnan tudod ezt, nagypapa? Mire nagypapa azt mondta, amelyik teherautó üres, a sokkal hangosabb. És aztán még hozzáfűzte, így van ez az emberekkel is. Akinek a feje, a szíve üresebb, az igen gyakran hangosabb. Legyél szerény. Jézusról ezt olvassuk, nem vitatkozik, és nem kiabál. Szava sem hallatszik az utcákon. A megroppant nátszálat nem törte össze. A pislákoló mécses nem oltotta ki. Egy gyermeket is csak csendesen lehet nevelni, odafigyelve, mesét olvasva, ölbeültetve, sokat magyarázva. Aztán egy következő érzelmek kezelése. Ha nagy indulatok föltörnek egy cigány emberben, akkor néha jobb elfutni egy napra messzire, mert ott ki tudja, mi fog történni. És nem lehet nagyon logikusan megoldani a dolgot. Boldog Szeferino ebben is nagy példa. Cigány volt, indulatos, tüzes. De a feleségét nagyon szerette, sőt tisztelte. És éppen ezért, ha kicsit dühös lett, néha volt, hogy volt köztük nézeteltérés, kiment a lakásból. Sétált egyet. Nem kiabált. Nem veszekedett, nem fokozta. Tanuld meg az érzelmeket kezelni. Tanuld a szelídséget, bölcsességet. Tervezés hiánya. Esztergomban volt egy 6 gyerekes anyuka, mindig dolgozott. És mégis mindig anyagi nehézségei voltak. Állandó adósságok, elmaradások, tartozások. Nem értettük miért. És egyszer leültünk vele, A4-es papír, fölírta szépen, hogy mi egy havi betervezett kiadása, és mennyi a bevétele. És kiderült, hogy az anyukának a fejében sokkal több megtehető, elvégezhető kiadás, vásárlás volt, mint amennyi bevétele volt neki egy hónapban. És kiderült, hogy ezt ő soha életében, így még végig nem számolta. Egyik hétről a másikra jött, egyik adósságot a másikból fizette. Tervezés hiánya. Tanuld meg tervezni az életedet hosszú távon, fölépíteni. Ebben segítsd a gyermekeidet, hogy tanuljanak, szakmájuk legyen, építsék föl az életüket felelősen. Vagy jellemző az, hogy várom, hogy segítsenek, ölbetett kézzel. Szegény vagyok, hátrányos helyzetű. Vagy mindig a többi a hibás. Engem bántanak, mert cigány vagyok. Én vagyok az áldozat. Nem mindig teljesen igaz. Nagyon köszönöm Attilának, aki a tanúságtételében ezt többször is mondta, hogy egy életen át nem lehet ezzel takarózni, hogy nehéz gyerekkorom volt. Egyszer talpra kellene állni, küzdeni kellene. Nem tudom, hogy láttuk-e a Tűzszekerek című filmet, futóversenyzőkről szól, és többek között van benne egy zsidó versenyző, akit nagyon sokan gúnyoltak abban az időben a zsidó származása miatt. És ez a fiatalember egy idő után elhatározta, hogy nem vitatkozik, nem sértődik meg. Azt mondta mindig, lefutom őket. És világbajnok lett. Első. Mindenkit lefutott. Ha valaki megsért, bánt, és úgy érzed, hogy jogtalan, ne panaszkodj, ne sértődj meg, ne háborodj föl, fussd le, mutasd meg, bizonyíts. Néhány tanács megtérésre. És befejezésül hadd mondjak el egy kis mesét, ami talán szintén szól a megtérésünk fontosságáról, komolyságáról. Mese szerint volt egy gyönyörű, szép király kisasszony. És jöttek a kérők, hatalmas ajándékokat ajánlottak föl, de a király kisasszony mindegyiket passzolta. És volt egy szegény legény, akinek nagyon megtetszetted a király kisasszony, gyönyörűnek találta, kedvesnek. Nem volt semmije. És eljött ő is a hercegek, grófok után, és azt mondta a király kisasszonynak, hogy nekem nincs semmim, a nagy szívem van, a nagy szeretetem. És elhatároztam, hogy ezt szeretném neked megmutatni. És ezért itt a kastély előtt 100 napon át kint fogok állni, esőben, hóban, szélben. Nem lesz ennivalom, csak a levegő, meg az égből hulló harmat és eső. Nem lesz rajtam más ruha, csak ez, ami most van. 100 napon át itt fogok állni, hogy lásd a szeretetem nagyságát. Király kisasszony meglepődött, bólintott. Fiú valóban kiállt a kastély elé. És esőben, hóban, jégben, fagyban rendületlenül ott volt. Nem ivott más, csak az esőcseppeket. Kitartott 50 napon át, 80 napon át. Az emberek lassanként látták, hogy ez talán sikerülni fog. Óriási erőfeszítéssel a fiú már félholtan ott volt a 99. napon is. De amikor elkezdődött a 100. nap, a fiú egyszer csak fölállt és elment. Többiek döbbenettel kérdezték, hogy miért. Majdnem megcsináltad. Mire a fiú azt mondta, a király kisasszony ott az ablakból látta a gyötrődésemet, az elképesztő szenvedést, a fájdalmat. Egyszer nem jött le, hogy biztassan egy kabátot rám terítsen, hogy rám nézzen egyáltalán, megköszönje. Egyszer nem volt képes, hogy a szeretetét kimutassa. Nem érdemli meg a szeretetemet. És a szegény legény elment. Ebben a mesében a szegény legény olyan, mint Jézus. Mindent megtett, érted. Jászolban született, pedig az Isten fia volt. Aztán menekült Egyiptomba. Szegényen, egyszerűen élt. Nem volt hová a fejét lehajtania. A kereszten utolsó csepp vérét adta, érted. Az eukarisztiában neked adja önmagát, a kenyérben, a szentostyában mindent ad. 99 lépést tett feléd, de egy lépést neked kell megtenni. Enélkül a lépés nélkül igazi keresztény nem leszel soha. Döntened kellene. A hited ne csak szép érzések legyenek, hanem megújult élet. Nem az jut be a mennyek országába, aki mondogatja, Uram, Uram, csak az, aki megteszi a mennyei Atya akaratát.
Kedves hallgatóink, Székely János püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallották.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mazsola és Tádé című mesének 7. részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manucska mindannyiszor megjegyezte. Jobban is vigyázhattál volna, hozd a felmosórongyot és törölt fel szépen. Mikor az a kicsi ügyetlen Tádé nekiment a vizes vödörnek és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manucska csak azt mondta. Kicsi még bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik. Mazsola azt is megfigyelte, hogy a Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manucska szó nélkül lehajol és fölemeli. Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak, aki két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet nézel, mint neki. Mert hogy Tádé még kicsi. Bizony, Tádé nagyon kicsi volt és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt, és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola, csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
Te Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
Miért nem?
Kérdezte Tádé csodálkozva.
Mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
Mi az a tengeri csata?
Mikor két hajóhad összecsap.
Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyük is fejében meghonosodnak ezek az új szavak, azután így szólt.
Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
Tökből? Tádé szeme tágra nyílt. Azt már megtanulta, hogy kivágy tökből házat lehet építeni.
Te tök nagy,
bökte ki végül.
Ott a kis csacsi,
kacagott Mazsola jóságosan.
Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
Most te még kicsi vagy, Tádé,
magyarázta türelmesen.
De egy idő múlva nagyra nősz.
Hihi,
mondta Tádé kellemesen meglepve.
Én is olyan nagy leszek, mint az a tök,
mutatott a tökházra.
Akkor azért nem,
sietett a félreértés eloszlatni Mazsola.
Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac, a kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
Tádé elgondolkozva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, azután újra megszólalt.
Megnézheted a sövény mellett, milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
Tádénak nem kellett sok biztatás. Elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű spárga tökültetvényére. Sikongott örömében, mikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és odacipelni Mazsolához.
Hú, hogy te milyen ügyes vagy!
Lelkendezett Mazsola.
Hozzá még!
Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tőkeindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolta Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
Nem baj,
mondta Mazsola elnézően.
Ennyivel már tudunk játszani.
Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiváljását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket is, ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt. Mazsolának csak vezényelnie kellett.
Ne túl vékony a vágyd! egyenesebb ágakat keres. Ne lyukaszd ki a lapú leveleket.
És így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
Nagyon szeretem a tök főzeléket.
Én is.
Mondta Mazsola nagyot nyelve.
Olyan manócska készíti tejföllel, kaporral. De jó, hogy eszembe jutattad. Ha manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd. Érted?
Nem.
Ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte.
Marocska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni. És akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, mégis teszedted le a tököket, igaz?
Igaz.
Hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell. Mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt, míg Manócska nincs itthon, locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépett vitorlával, törött árboccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított. Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárgatököt? Tádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája, sikerült is.
Tádé ötlete volt,
szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá. A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
Sehogyan,
felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
Mazsola mondta.
Mazsola szeretett volna köddé válni.
Én azt mondtam.
Nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondjam, hogy Tádé ötlete volt.
Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, s olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tökmag sem emlékeztetett a lezajlott eseményre. Manócska mindamellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tök főzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
Én is,
nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.
Ma este Bálint Ágnes, Mazsola és Tádé című mesének 7. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Ha szememre jössz. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket. Az elmúlt alkalommal a bűnbánati cselekményről elmélkedtünk. Ezt folytatjuk most. A Szent Misében ezután a Kyriét énekeljük. Uram, irgalmazz! Ahogyan a Szent Mise magyarázatában mondja, írja Dobszai László tanár úr, azt mondja, azt hangsúlyozza, hogy az ókeresztény egyház talán legsűrűbben felhangzó kiáltása volt ez. Olyan kiáltás, amelyben szinte mindent kifejeztek, amit Isten felé mondani akartak. Mindenekelőtt hódolat ez az ének, ez az ima, őt ismeri el egyetlen Úrnak. Megjegyzi a tanár úr, hogy az legősibb Szent Mise az azzal kezdődött, hogy a pap és a kísérete bevonult a templomba, némán arcra borult az oltár előtt. Talán a kedves híveknek fölsejlik ennek a idézőjelben maradványa, amikor nagy pénteken ugyanez történik. A tanár úr erre a következőkben ezt írja, ezt mondja. A pap és a kísérete lépésről lépésre közeledik a szentély felé, s odaérve nem térdre, de arcra kényszeríti mindnyájukat annak tudata, hogy ki elé lépnek ők, kinek tesznek most szolgálatot. Aztán a pap fölemelkedik annak tudatában, hogy Krisztusnak adta joga van megszólítani a fölséges Istent, és így szól a hívekhez, könyörögjünk. A kérje tehát elsősorban hódolat, rövid hódolat, érzelmekkel teli hódolat. Egyben azonban a hódolat mellett a bizalom kifejezése is. Hiszen boldog az, akinek reménysége az ő urában, Istenében van. A kérjében elismerjük, hogy mindent ettől a mindenható Úrtól, örök Istentől várunk. Aki azonban Jákob istene, Sion istene, választottainak és választott népének Istene, az egyháznak az Istene. A harmadik, amit megjegyez a tanár úr az Uram irgalmazról, a Kyriéről, feltárja Isten előtti nyomorúságunkat, reábízza, hogy abból kiemeljen minket. Tehát hódolat, bizalom és kérés a megváltásért. Vágyakozik az ember az üdvösségre, a megváltásra egy rövid kiáltásban. Talán érdemes egy kicsit egy másik elemzésbe is beletekinteni, már többször hallottunk Tarjányi Zoltán professzor úrnak a Mise Kalausz című könyvéről. Ő a következő féleképpen elemzi az Uram irgalmazta kűrijét. Az embernek a helyzete Istennel szemben kettős. Egyfelől a kicsinség és a kiszolgáltatottság, másfelől a közelség, a megváltottság jellemzi. E két egymást kiegészítő gondolatot testesíti meg a Szent Mise, két egymás melletti éneke, hangsúlyozza a professzor úr, az Uram irgalmaz, ez az alázatos könyörgést jeleníti meg, a dicsőség pedig az Isten gyermekségnek való örvendezést. Ezután a professzor úr egy rövid kitérőt tesz, amikor arról ír, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy ateista, nem hívő ember is egyszerűen nem tud mást mondani egy betegséggel való találkozásban, egy szerettének a vergődésében, mint hogy Uram, irgalmaz. Vagyis időszakonként még a hitetlen is átéli, hogy valami hiányzik, amit ő nem tud megtenni, amit ő nem tud megoldani. Létünk végtelenül törékeny. Rá vagyunk tehát szorulva Istenre, a létteljesség irgalmára, segítségére és könyörületességére. Ezután a professzor úr arról elmélkedik, hogy az Uram irgalmaz, az egy ismétlődő könyörgés a Szent Misében. Régebben sokkal inkább így volt, erre majd talán visszatérünk. Miért? Arra hívja föl a figyelmet, hogy Jézus az álhatatos imára hívja föl a figyelmünket és buzdít példabeszédeiben. A kitartó kérésre, a könyörgésre. Megemlíti az igazságtalan bíró példázatát, amikor a szegény özvegyasszony addig háborgatja az igazságtalanság bíráját, míg kényszerűségből igazságot nem szolgáltat neki. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Mondja Jézus Lukács evangéliumának 18. fejezetének 2. versétől 8. verséig az idézett példabeszéd. De ugyanide tartozik az éjszakai kenyérkérés, aki a szomszéd ajtaján addig zörget, amíg meg nem kapja, amit akar. Lukács 11. fejezet 8. verse, mondom nektek, ha azért, mert barátja nem is kelne föl, alkalmatlankodása miatt mégis föl kell, és odaadja, amire szüksége van. Mit is von le Jézus a következtetéseként a példabeszédekből? Lukács 11.9. Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtó nyílik nektek. Mert aki kér, kap, aki keres, talál, s a zörgetőnek ajtó nyílik. Pontosabban megjegyzi a professzor úr, hogy az eredeti szövegben egy igei passzív formula, szenvedő formula van, mégpedig szó szerint így, ajtó nyittatik. Márpedig tudjuk a Szentírásban, hogy amikor szenvedő formulát használ, az Istenre utal. Mindig Isten az, aki cselekszik, vagyis Isten nyitja ki az ajtót. Tehát szüntelenül kell imádkoznunk, nem szabad belefáradnunk. Ezt a kérést a kérő imával kapcsolatban mondja el Jézus. Az Uram irgalmaz imádság ismételgetése igen alkalmas volt, hangsúlyozza a professzor úr, a jézusi útmutatás liturgikus megvalósítására. Ezzel azt is kifejezésre juttatjuk, hogy rászorulunk Isten irgalmára, Jézus megváltására, mert önmagunktól nem tudunk megigazultakká lenni. Az imádság azonban arról is szól, hogy bátran fordulunk Jézushoz, mert ő beteljesíti megváltásunkat. Az első liturgiákban, az első századokban a liturgia nyelve még görög volt, éppen innen a Kyrie eleison kifejezés, a latin szöveg később átveszi változatlanul a görög formulát. A Uram irgalmaz kifejezése többszöri ismétlésben szerepelt a liturgiában. Azt írják, hogy 42-szer hangzott el régen a Kyrie eleison az Isten számára tökéletes formában. A szám misztikában a hetes az embert jelenti, az Istent pedig a hatos. A hat szól a héthez, ez összesen 42, ezért a 42-szeres Uram irgalmaz. Nagy Szent Gergely pápa idején kezdték fölváltva használni a Kyrie eleisonnal a Christe eleisont. Ez már Krisztus szólongatását jelenti. 8. századtól lesz 3x3-as tagozódású imádság. 3-szor mondjuk Uram irgalmaz, 3-szor Krisztus kegyelmez, 3-szor Uram irgalmaz. Ez a könyörgés kifejezetten Krisztushoz szól, aki bűneinket, az ellenünk szóló adós levelet a keresztfán megsemmisítette, és létünkben fölemelt bennünket. Minden szentmisében tehát az Uram irgalmaz énekkel szólingatjuk Krisztus, tesszük ezt azért, mert meg akarjuk vallani, hogy saját erőnk kevés létünk birtokolásához. De kitartóan azt is állítjuk, hogy egyedül az ő irgalmasságából fakadó, szeretet áldozatába való bekapcsolódással tudjuk magunkat az Atya által elfogadattá tenni. Innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.